Erbül a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az Egyesült Államok kórházhajót tervez küldeni Grönlandra, jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök. Közösségi platformján azt írta, hogy a hajó gondoskodni fog a sok betegről, akikről ott nem gondoskodnak. Az amerikai haditengerészet két nagy kórházhajót üzemeltet, mindkettő mintegy 1000 ággyal, köztük 80 intenzív osztályos ággyal. Ezeket a hajókat korábban természeti katasztrófák után vetették be, és a COVID-járvány csúcspontján ideiglenesen az amerikai kikötőkben szolgáltak. Grönland, amelynek lakossága mintegy 57 ezer fő, nem számolt be olyan jelentős orvosi helyzetről, amely kórházhajó bevetését tenné szükségessé. Grönland közegészségügyi rendszere helyi klinikákat és a fővárosban található Queen Ingrid kórházat foglalja magában a komplex esetek kezelésére. Az ennél súlyosabb helyi egészségügyi problémákat esetenként Dániába történő orvosi evakuálásokkal oldják meg. Orbán Viktor újabb válaszlépést jelentett be a barátságkőolajvezeték leállítása miatt. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, hogy Magyarország megvétózza az újabb orosz ellenes szankciós csomag elfogadását. A barátságkőolajvezeték leállítását nem nézzük tétlenül. Magyarország üzemanyagellátását biztosítjuk és megtesszük a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok, mondta Orbán Viktor. Közölte, addig nem indítják újra a dízelszállítást Ukrajnába, amíg helyre nem áll a barátságvezetéken zajló kőolajszállítás. Emellett az Ukrajnának adandó 90 milliárd eurós hitelt továbbra is blokkolja a kormány, jelentette be Orbán Viktor. 2026. március 27-én tematikus vetéstechnológiai nappal indul az agrárszezon, írja az Agroinform. A vetési nap a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi napok és agrárgépsó hagyományos helyszínén a Fejérvár megyei mezőfalva határában található földeken várja az érdeklődőket. A rendezvény a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetsége közös szervezésében valósul meg. Magyarországon az emberek többsége úgy gondolja, hogy a család egy fontos alapegység, az adócsökkentési törekvések helyesek, a munka alapú társadalom koncepciója megfelelő, követendő, mondta a századvég üzletág vezetője az M1-en. Hortai Olivér erről a századvég és a közmédia együttműködésében mintegy 1000 ember megkérdezésével készült, legfrissebb kutatással összefüggésben beszélt, amelynek eredménye szerint a családi adókedvezményt a felnőtt lakosság 95%-a ismeri, és bár a kedvezmény minden negyedik háztartásra van közvetlen hatással, a válaszadók 76%-a egyetértett vele. Több mint 25 ezer igénylőnek folyósították eddig a fix 3%-os kamatozású hitelt az Otthon Start programban, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter. A kérelmet benyújtók 80%-a 40 év, 70%-uk 35 év alatti. Szigorúbb szabályozással reagál a kormány a gazdák és az autósok közötti régóta húzódó konfliktusra. Az új KRESZ tervezet részletesebben rögzíti a mezőgazdasági járművek sármentesítési kötelezettségét és egyértelművé teszi a mulasztás pénzügyi következményeit, írja az Agroinform. A tervezet szerint szilárd burkolatú útrahajtás előtt nem csak a traktor kerekeiről, hanem a vász szerkezetéről és a csatlakoztatott munkagépekről, például ekéről, tárcsáról is el kell távolítani a sarat. Ha a tisztítás nem teljes, a felhordott szennyeződést haladéktalanul el kell takarítani, és a munkavégzés idejére mindkét irányból kötelező lesz kihelyezni a veszélyes úttest vagy sárfelhordás kiegészítő táblákat. A cél egyértelmű, csökkenteni az aszfaltra felhordott sár okozta csúszás veszélyt és balesetek számát. Híreink végén az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és szorványosan valószínű esőzápor. Délnyugaton kisebb a csapadék esélye. A délnyugati-nyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Barsi Balázs atya második emlékedése Szent Ferencről, a megtérés buckái, büntetés vagy kegyelem. Egy szó a Böjtről, Vértes Ajai László jegyzete Nagybőlt első vasárnapján. A Vatikáni Rádió magyar adásának felkérésére Barsi Balázs ferences atya havonként egy alkalommal, a hónap utolsó vasárnapján emlékedést tart Szent Ferenc életéről. Most hallgassák meg Balázs atyát.
Krisztusban, kedves testvéreim! Szent Ferenc atyánk halálának 800. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. Nem halálnak nevezzük, morsznak, hanem tranzitusnak, amely pászka héberül, azt jelenti, hogy átmenet, hiszen az Úr Jézus ebben az átmenetben váltott meg minket, amikor megváltó halálával magára vette bűneinket, és az Atya megdicsőítette a lélekben, föltámasztott a dicsőséges testben. De mikor történik ez az átmenet? Nem a halálunk pillanatában, akkor már elkéstünk. Jézus is mindig rámutat, hogy most kell belépni az Isten országába, akkor már nem lehet. Illetve hát az utolsó perc is egy utolsó most. Imádkozzál életünk most, és halálunk óráján. Tehát, amikor a halálról beszélünk, az élet lényegéről beszélünk. Tehát, amikor átlép valaki a halálból az életbe, az a megtérés, keresztség. Nem ezt mondja az Úr Jézus, hogy aki érettem elhagy mindent, aki meghal, az életet talál. Nem ezt mondja Szent Pál, meghaltató Krisztussal keressétek az odafent valókat. Ezért tehát tulajdonképpen az életéről elmélkedünk, meg a mi életünkről. És azt mondtam a múltkori elmélkedésben, hogy Szent Ferenc megtérése szinte átvilágítja a keresztény megtérést. Három szakasza van, meg ha egyszerre is van, ez a három együtt van. Az egyik egy egzisztenciális, mondhatnám rosszúval filozófiai, antropológia, nagyon az emberhez tartó fordulat, amikor az ember akárminek a hatására, de saját mélységeivel találkozik, és azt mondja, hogy én egy menthetetlen ember vagyok. Az ember az menthetetlen. A másik, hogy ha ezzel találkozik, akkor az értelmes ember keresni kezd. Keresni, hogy honnét van ez a menthetetlenség. Mert tulajdonképpen ez a lehetetlenség, hogy egy végső örök életre vágyunk, egy végtelen szeretetre, és ezt nem tudjuk elérni, hirtelen észre kell venni, hogy ez maga az Isten üzenete. Tehát, hogy se magad erejébe, se mások segítségével nem fogod átélni, megtenni. Csodálatos üzenet, de fájó. A harmadik pedig a keresés után az ember tulajdonképpen igazán keres, akkor nyitottá válik egy szóra. Nincs tele ideológiával, hanem Isten megszólíthatja. Hát nézzük csak ezt az első megtérést, ezt az első nagy eseményt. Ferencben működik a kamaszkori kitűnni vágyás. Fiatal emberként társadalmi felemelkedésre törekszik. Ezért megy Apuliába, hogy ott lovag legyen, vadi dicsőséget szerezzen, felemelkedjen társadalmilag. És hát végül is benne, nagyon benne van az, hogy szeretném, ha szeretnének. És akkor itt jön az az esemény, amiről így írt Cselánoi Tamás, akit mi boldognak tisztelünk, mert csak egy szent tud egy szentről írni. Amikor ez a férfiú a fiatalos szenvedély tüzétől lángolva még bűnökben fetrenget, hát egy kicsit azért talán túloz, amikor a bűnökre amúgy is könnyen hajló korának megfelelően az ifjúság minden vélt jogát ki akarta élvezni, és az őskígyó mérgétől izgatva sehogyan sem tudott lehiggadni. Ím egyszerre jelentkezett nála az isteni bosszúállás, vagy talán inkább a kegyelem, és menten hozzákezdett rossz útra tért lelkiismeretének helyes ösvényre tereléséhez. Jelentkezése lelki szorongás és testi betegség formába történt úgy, ahogy a próféta mondja, tövissel elzárom utadat és falat emelek eléje. Hosszú ideig tartó betegeskedése után, mert az emberi nyakasság másként, mint csapásokkal nem hajlítható meg, egészen más színbe kezdte látni a dolgokat, mint annak előtte. Hát testvérek, ez egy olyan sűrű szöveg, és annyira rólunk szól, hogy érdemes beletekinteni. Azt mondja Cselánő, hogy egyszer jelentkezett nála az isteni bosszúállás ulció, vagy a kegyelem unkció, kenet. Szeret a középkor játszani a szavakkal. Hát akkor most ez büntetés volt, vagy kegyelem? És azt mondja Cselánói, hogy ez a kettő egyszerre. Lelki szorongás, testi betegség, másrészt kegyelem. Hogy lehet ez? Akiben fölmerül az, hogy talán kegyelem lehet a szenvedés, vagy inkább kegyelem, az már istenfélő ember. Tehát nem neki megy Istennek, hogy hogyan engedted meg ezt, hanem Isten van, ő végtelenül jó, de nem tudom megmagyarázni, hogy hogy szakadhatott rám ez a szenvedés. És akkor vár. Mi változtatható meg? Ha megváltoztatható a betegség, akkor gyógyuljak. De ha nem, akkor most ez csapás vagy kegyelem. Martin Buber, az ószövetségi hitben gondolkodó filozófus, azt mondja, hogy az Isten félelem az a legnagyobb ajándék a Szentléleknek. Nem rettegés, hanem valami olyan belfogása Istennek, olyan kapcsolat vele, amely maga a kapcsolat abszolútizálódik, és azzal a kapcsolatban mérek le mindent. Például azt mondja, mondjuk valaki gyógyíthatatlan beteg lesz. Ez nem könnyű. 30 éves, ott vannak a gyerekek. Most ez Isten akarata, vagy nem? Azt mondja Martin Buber, ez nem az Isten akarata. Ez az Isten akarata. Mint egy fölvázolja az olajfák hegyi imádságot. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem, eporá. De ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. És jobb mára készíti fel a zsidóságot. És mi itt nem tartunk, hogy milyen csodálatos lehetőség. Az ember itt nagy kudarcba is fulladhat. Ha nem tud úgy belekapaszkodni az Istenhez, hogy te jót akarsz, ez pedig rossz, akkor a rosszat is akarod, de mégse azt akarod. Tehát nem ezen filozofálok, nem vitatkozni, lehet a jó Istenne, néha megengedi, nem megyek neki az Istenne, nem leszek ateista, mert mint ahogy egy asszony mondta, jártam ki öregek otthonába simegen, és egy olyan imádkozó asszony, bocsánat, nem jött el az imádságokra. Be volt zárva az egész arca, és egyszer megkérdezte, hogy mi van, mi a történet, azt mondja, annyit imádkoztam a szűzanyához, mert a lányom beteg volt, és elvette az Isten. És odáig fejlődött a kegyelem hatására, hogy elfogadta. Azért, kedves testvérek, nem kell azért Isten bezárni ebbe a lehetőségbe, hogy csak akkor tud velünk mit kezdeni, hogy jól odavág. Az ártatlanabb lelkeknél, vagy akiben még maradt a gyermeki lelkület, ott más is lehet. Lizői Szent Terész írja. Egyszer Leoni, úgy gondolva, az a nővére, hogy nagy ő már a babázáshoz, odaazott nekünk egy kosarat, mely tele volt babaruhával, ruhának való szép anyagokkal, tetején feküdt a babája. Nesztek testvérkeim, mondta. Választhatok, ezt mind nektek adom. Szelin nyújtotta a kezét, és elvett egy kedvére való kis csomag pántlikát. Pillanatnyi gondolkodás után én is kinyújtottam a kezemet, és ezt mondtam. Én az egészet akarom. Én az egészet akarom. És azt írja, gyermekkoromnak ez a kis mozzanata egybefoglalja egész életemet. Csak a gyermek tudja bevallani önzés nélkül szinte, hogy az egészet akarom, nem részleteket. És amikor a tüdőbajnak iszonyatos szenvedésébe, égő poklából azt kiáltja utoljára az Istennek, mondj Józsefuzem, Istenem, szeretlek téged, és meghal. Igen, lehet eljutni erre az antropológiai mély, azt mondanám, egzisztenciális megtérésre, hogy valahogy az ember megpillantja magának az embernek a lényegét, és én mindet akarom, vagyis Istent akarom. És akkor Ferenc számára elkezdődik egy keresés. Barlangokba vonul vissza egy barátjával. De barátját mindig kint hagyja, te maradj kint. Ez a barlang, ez a belső világ. Ez az, ahol egyedül vagyok. Ahova Jézus hív a mi atyánk tanítása előtt. Vonulj vissza a kamrádba, de nehéz ám, mert ott tényleg egyedül vagyok. Sőt, én se vagyok. Mert ha ott nincs egy te, akkor mire való az én? És ezt nem tudja megadni a jó barát. Senki. De Isten a kamrába lát téged, vagyis néz. Amit néz, az teremti. Milyen csodálatos ez az én-te kapcsolat. De ez az ürességben van. A belső, nagyon mély barlangba. Persze az az érdekes, hogy aki ide leszáll, az nyitott lesz, ugye kedvenc szava mai embernek, minden ember iránt. Lehet, hogy Jung mondja azt, most pontosan nem tudom, de lehet, hogy Hamvas Béla. Ha utazol, megismered magadat. Ha bemész a celládba, megismered a többi embert, az embert. És Ferenc keresni indul. Mindenütt keresi. Persze azt jelenti, hogy a belső vágyait hajtják külső keresésre. Majd ez lesz a következő elmékedés, hogy Szent Ágoston mondja, hogy kívül kereselek, te meg bent vártál rám. Igen, mert ez a külső keresés, hogy meg akarom magamat valósítani, valakivé akarok lenni, gazdag akarok lenni, azt akarom, hogy mindenki szeressen, bocsánat, ezt kifelé keresem, de ez belülről indul, a vágyak, és Szent Ferenc vágyait kézbe veszi a Szentlélek, jó megrostálja. Az első regula, melyikben szó van arról, hogy vágy, ez egy tilos szó volt, mintha az rossz lenne. Nem. Addig rossz, amíg nem a végtelenre tapad oda. Egy tapadókorong, és akkor most a létben megerősödök. Hanem rácsapódik ez az Istentől elszakadt végtelen vágy, mint egy ilyen kötél, rácsapódik a pénzre, az élvezetekre, stb. És nem ez a baj, hogy élvezet, meg pénz, meg nem ez a baj. Hanem rögtön Isten lesz. mert a végtelen vágyát attól várja. És most Ferenc is kifelé keresi azt a vágyakozást, ami ebben a belső ürességbe fölmerült benne, hogy végtelenre vagyok beállítva, és én nem tudok a végtelennel találkozni, aki nem lehet más, csak személy. Nem tudok Istennel találkozni. És ebben a keresésben nyílik majd, tisztul meg, és nyílik meg arra, hogy megszólíthatóvá váljék.
Basi Balázs atya második emlékezését hallották Szent Ferencről. Befejezésül Vértes a Jai László olvassa fel jegyzetét. Egy szó a bőtről. Csak egy szót szeretnék szólni a bőtről, hiszen most kezdődött a nagy bőt. Csak mi hívjuk így, nagy. Mint ahogy a szüzanyát is nagy asszonyuknak szólítjuk. A német mondja Fastenzeit, bőtidő. A latin nyelvek bibliás pontossággal 40 napnak nevezik, quadragesima. Tehát az említett egy szó egy személyes vallomás. Jejunium bonum est, bőtölni jó dolog. Nem olvastam én ezt senkitől sem, pedig biztosan sokan mondták már. Nálam ez saját tapasztalat. Jó étvágyú ember vagyok, nem kákabélű, de megtanultam bőtölni, kicsi gyerekkoromtól fogva. Rendes szegénységben éltünk, nem szűkölködtünk, de nem is bővelkedtünk. Naponta háromszor ettünk, s a családi asztalnál, ha még volt étvágyunk, mindig kértünk, és csak szülői engedélyre vettünk. Rendben éltünk. Megtanultunk szűkölködni, de bővelkedni is. Szent Pál tanítását mi az életből vettük. Amikor szemináriumba kerültem, immár 50 esztendeje, a bőjt valami jó dolog volt, amiben valamit, valami lényegeset egyszerűen ki lehetett fejezni. A bőjt lényege ugyanis számomra nem a lemondás valamiről, hanem inkább a jogosan kiáró mindennapinak, vagy egy részének átadása, valójában annak, akitől kapjuk. Hiszen tudjuk, mi is a miénk, amit ne úgy kaptunk volna. Ennek az előzőleg megkapottnak szeretettel kísért visszanyújtása a bőt. A testinek teremtett gesztusa a testet teremtőnek, és itt jön a lényeg, de lélekkel. A bőt ugyanis lényegében lelki dolog, s valami pozitív mozzanat. Benne rejlik egy offertórium, egy felajánlás. A bőjt valahogy tehát oltárra való, templomos dolog. Nem is véletlen, hogy minden valamire való vallás megbecsüli, és a bőjtöt ünnepé teszi. Nagyon hálás vagyok az én uramnak, hogy már a hegyi beszéd során ezt tanította üvéinek. Amikor bőjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserves arca bőjtőnek ugyanis, hogy meglássék rajtuk. Bizony mondom nektek, megkapták már jutalmukat. Te, amikor bőjtölsz, illatosíts be a fejedet, és mosd meg arcodat, hogy ne az embereknek mutasd bőjtölésedet, hanem atyádnak, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. E szakaszt közvetlenül megelőzi az Úr tanítása a mi atyánk imádságról, és így adódik, hogy a szoba intim mélyébe vitt legszebb ima, mint egy egyenértékű a bőtel. Mindkettőt látja az Isten, látja, és jó szemmel nézi. A próféták és az üdvözítő sohasem szóltak a bőt ellen, de mindig pöröltek a bőttel való visszaéléssel. A bőt tehát testben fogant lelkület, amely sohasem mentesít felebaráti kötelességeim alól, sőt, arra jobban felszabadít, mint bármi más. Bőtölök, mert az én uram bőtölt. Mihi sufficit. Nekem ez elég. A többit a mennyei, hogyha szemeire bízom. Bizony mondom nektek, életemben talán először, de idén vártam már a nagy bőtöt. Egyáltalán nem a bőtölést önmagában, hanem a fejemre szórt hamut, az emlékeztető szavakkal, hogy én, aki porból lettem és porrá leszek, térjek meg Jézus örömhíréhez. és hogy most 40 napon át egészen sajátosan is kifejezzem, ráadásul az egész egyházzal, Krisztus misztikus testével együtt, hogy szeretem az én Uramat. Mert hát mi más lehetne a legvégső ok, mint ahogy azt a hívő népünk oly csodálatosan mondja, bőtölök az Úr szerelméért. Hát úgy legyen. Amen. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai szerkesztő, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultraredit hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, szombaton volt a kommunizmus áldozatainak emléknapi alkalmából idén 25. alkalommal megrendezett Párma Fidei Hitpajzsa díjkiosztó ünnepsége a Pesti Ferences templomban. Ünnepi beszédet Michael Wallace Banach, memphiszi címzetes érsek, apostoli nuncius mondott. Az idei év kitüntetettje Reisz Pál atya, ferences szerzetes, az esztergomi Ferences gimnázium egykori tanára, igazgatója lett. Laudációt Sajgó Szabolcs jezsuita atya, jószolgálati nagykövet mondott. A díj Miletics Katalin Janka éremművész alkotása. A hitpajzsa, azaz a Párma Fidei díj az 1945 és 1989 közötti diktatúra idején hitéhez és magyarságához hű személynek évente egyszer adományozott kitüntetés. A díjat eddig többek között Bolberic Pál, pap, egyetemi tanár, Olofzon Placid bencés szerzetes, László Gábor, a Regnum Marianum papi közösségének legidősebb tagja, Szendi József nyugalmazott veszprémi érsek, Kerényi Lajos atya, piarista szerzetes, Kuklai Antal, az egri főegyházmegye papja, kanonok, egykori körömi plébános is megkapta. Reisz Pál atya az idei év kitüntetettje 1942. február 17-én született Gyöngyösön. Édesapja az egyházi iskolák államosításáig a helyi katolikus polgári iskola igazgatója volt, s mikor elbocsátották, segédmunkásként helyezkedhetett el. Pál atya idősebb testvéreit, mint osztályidegeneket nem vették fel a helyi gimnáziumba, így két bátyja Esztergomban a ferenceseknél érettségizett 1954-ben, illetve 1956-ban. Reisz Pál harmadik fiúként meg sem próbálkozott az állami középiskolával, hanem egyenesen Esztergomba ment, ahol 1956 és 1961 között volt gimnazista. Érettségi után belépett a ferences rendbe, 1962-ben tett egyszerű fogadalmat, 1965-ben örökfogadalmat, és 1967. február 26-án szentelték pappá. Bár történelem tanár szeretett volna lenni, de a rendi szükségletek miatt matematika-fizika szakra jelentkezett, szerzett az ELTÉ-n középiskolai tanári oklevelet. 1971-től tanáris prefektus volt egykori iskolájában, 1984 és 1997 között pedig ugyanitt igazgató. Ezt követően Kárpátalján volt missziós plébános, majd Szombathelyen és a pesti ferenceseknél házfőnök. 2014-től a sümegi rendházat vezette, ma pedig a pesti ferences templom papja. Pál atya arca és neve nem csak rendkívül gazdag munkássága miatt, de sokaknak ismerős lehet a Tartótiszt című 2013-as dokumentumfilmből is. Ebben először szólalt meg arcát és nevét vállalva egy egykori állambiztonsági tartótiszt, akinek fő szakterülete az egyházi reakció elleni harc volt. A volt rendőrtiszt szembesült egykori megfigyelésének áldozataival, közöttük Reisz Pál atyával is, aki a jelentések idején az esztergomi temesvári Pelbárt Ferences gimnázium igazgatója volt. A film legemlékezetesebb jelenete az volt, amikor az egykori rendőrtiszt és Reisz Pál atya szemtől szemben ült egymással. Az atya igyekezett lefesteni az akkori félelem teljes légkört, felidézve a sokszor ismeretlen helyre űzött, menekült vagy öngyilkosságot elkövető rendtársak emlékét. Elmondta azt is, hogy igazgatóságának első évében a megfigyelések okozta stressz miatt egyik napról a másikra megőszült. A volt tartótiszt figyelmesen végighallgatta, ugyanakkor a végsőkig ragaszkodott ahhoz, hogy ő csak a munkáját végezte, és egyszer sem kért bocsánatot. Ennek ellenére Reisz Pál atya kezet fogott megfigyelőjével, és közölte, hogy bármikor szívesen áll, mind az ő, mind családja rendelkezésére. Kedves hallgatóink! Pál atya volt az az idős ferences szerzetes is, aki tavaly, szeptember 23-án kiállt a ferenciek terén tüntető ellenzékiek elé, s kérte őket, hogy kulturáltan viselkedjenek, mert üvöltözéseikkel zavarják a templomi szertartást. Egy a helyszínen lévő újságíró szerint a tanácsköztársaságra hajazó jelenetet az váltotta ki, hogy a templom harangja megszólalt, miközben hatháziék a ferenciek terén tüntettek, így félbe kellett szakítaniuk rendkívül magas röptű beszédeiket. Ekkor többen bementek a templomba, közöttük egy zebra állatnak öltözött személy is, megzavarva az egyházi szertartást. Miközben hatházi, a baliberális politikus, Reisz Pál atyát kérte számon, a mögötte felsorakozott csürhe folyamatosan hőbörgött, fújolt, keresztény ellenes megjegyzéseket ordibált. A Barabás kiáltó tömeg elé bátran kiálló katolikus pap elmondta, egy templom közvetlen közelében nincs helye azoknak a tábláknak és rigmusoknak, amelyek hatházi demonstrációit jellemzik hétről hétre. Azbej Trisztán államtitkár a magyar kormány képviseletében kijelentette, a ferenciek terén történtek elfogadhatatlanok. A jelenlévő tüntetők, köztük hatházi Ákos ellenzéki politikus, bekiabálásokkal, sértő kijelentésekkel és egyház ellenes szlogenekkel zavarták meg a szertartást. Ez túlmutat a politikai vélemény nyilvánítás keretein, nyílt tiszteletlenség a hit, az egyház és az alapvető emberi értékek iránt. A történelem egyértelműen figyelmeztet, az ilyen incidensek könnyen a keresztény ellenes támadások előszobájává válhatnak. Ha nem állítjuk meg őket időben, további, súlyosabb erőszak követheti ezeket. Ezért világosan ki kell mondani, Magyarországon nincs helye vallásgyalázásnak és gyűlöletkeltésnek. A Hungary Helps Magyarország segít program jóvoltából nap mint nap tapasztalja a világszerte, milyen következményekkel jár a keresztények elleni úszítás. A magyar államtitkár hangsúlyozta, Magyarország következetesen kiáll az üldözött keresztények mellett a világ minden pontján. Nem engedjük, hogy hazánkban politikai indulatok táplálják a vallásgyalázás, a fenyegetés és a keresztény ellenesség veszélyes útját. Kedves hallgatóink! Be kell vallanom, hogy személyes ismeretség fűz Reisz Pál atyához. Az esztergomi Ferences gimnázium diákjaként abban a szerencsében volt részünk a 70-es évek elején, hogy ő volt a matek tanárunk. Tehát nem csak papként, szerzetesként, hanem tanárként is megismerhettem őt. Megtörtént az a csoda, hogy az osztályunk 90%-a megszerette a matematikát. Ennek köszönhető, hogy osztálytársaim közül nagyon sokan szereztek diplomát műszaki egyetemen. Bár jó magam, tudatosan humán pályára készültem, de én is megkedveltem a matek órákat. S hogy miért is mondtam el mindezt? Azért, mert akadnak olyan emberek, amilyen Reisz Pál ferences szerzetes, a hitpajzsa idei kitüntetettje is, akik az élet sok területén elismerésre méltó dolgokat alkotnak. Pál atyát, a tanárt példaképemnek tartottam, a tőle ellesett módszereket jó magam is alkalmaztam óráimon. Most pedig, hogy megismertem az életét, sorsát, bátorságát, a keresztény értékek melletti kiállását, büszke vagyok, hogy tanítványa lehettem, kitüntetéséhez természetesen nagy szeretettel gratulálok.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük. Thank you.
napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája, az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban ez alkalommal az autizmusról beszélgetünk Kisné Bartos Erikával, a Ben Autista Gyermekekért Egyesület egyik alapító tagjával, érintett szülővel. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal Badacsonyiné Bóhusz Gabriella idegenvezető, eddigi szakmai útjáról, életének fontosabb állomásairól és az Eger Csillaga díjról mesél. 2 órakor ismét hírek, ezután Karitász percek című műsorunkban. Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyház megyei Karitász igazgatója összegzi az elmúlt év statisztikai adatait, majd nagybőjti elcsendesedésre hív bennünket. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor híreket sugárzunk, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk. A mai műsorunkban Juhász Orhideával, a Miskolci Egyetemen működő közösségi szolgálati iroda vezetőjével beszélget a szerkesztő Molnár András. Lesz szó a klubokról, szolgáltatásokról, és kiderül például, hogy decembertől új helyszínen várják a közösségeket. Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal Tóth Barbara aromaterapeutával beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Az Úristen megteremtette a mező minden állatát, s az ég minden madarát. Az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik. Olvasom a Teremtés könyvében. Milyen sajátságos is a mi lelkünk. Úgy van minden dologgal, mint egykor az első ember, aki midőn Isten parancsára nevet adott az állatoknak, nem talált közöttük magához hasonlót. Minden létezővel szemben az volt az érzése, én más vagyok. Másrészt viszont a lélek rokonságában van minden teremtménnyel. Minden mond neki valamit. Mindig úgy érzi, hogy minden a saját mi voltából fejez ki valamit, hogy saját lényének egy vonására emlékeztet. A lélek mi volt a legmélyén, idegenül áll mindennel szemben, azt mondja neki, nem vagyok ez. És viszont mindennel csodálatosan rokonságban állva úgy érzi, hogy a dolgok és a történések saját mi voltának képei. Az emberi nagyság legmagasabb foka, tudom, hogy Isten szeret engem. Tudom, hogy bármekkora legyen is nyomorúságom, hitványságom, hibám, bűnöm, semmi sem veheti el tőlem Isten rám néző, szerető tekintetét. És Isten azt akarja, hogy az én tekintetem jusson el hozzá, a gyöngétség, a bizalom tekintete, amely olyan, mint egy hozzáintézett szó. Tudom, meghallja és megérti. Isten teremtette azt a világot, amibe születtem. Lelkesedem a földért, és dolgozom a szebb életért. Csak egy idegen tőlem, a szenny, a mocsok, a bármi néven nevezendő aljasság, ami megalázza bennem s a másikban az embert, ami eltorzítja Isten vonásait. Uram, köszönöm, hogy élhetek. Köszönöm, hogy szeretetet gazdagságát élvezhetem, a természet szépségeit, a többi emberrel való közösséget, saját szívem boldogságát, a te közelségedet és annak tudatát, hogy szeretsz és szüntelen áldásoddal gazdagítasz.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy,